Kedves hallgatóink, Krúdi Tamást hallják.
Feketén-fehéren az Úr igéje igazság, a szívben minden szava örök élet. Az ő teste étel, s az ő vére ital már, táplál engem csak általa élek. Megváltott a bűnnek rabságából, és a mennyeknek országába vár. Jézus az életem ura, Jézus az életem királya, Jézus a testvér, kiben szerethetem őt, Jézus által nyerek új erőt. Jézus az életem ura, Jézus az életem királya, Jézus a testvér, kiben szerethetem őt, Jézus által nyerek új erőt.
Szeretettel köszöntöm a konferencia egybegyűltjeit. Szeretnék mindjárt az elején kapcsolódni két kérdésben az előttem szólókhoz. Az egyik az az, ugye, hogy szóba került ez az átfogó szexuális oktatás, amit ma az iskolákban adnak. Nemrég olvastam egy nagyon érdekes kutatást. Ugye mindenre azt szokták mondani, hogy a nemi betegségek elkerülése, meg a nem kívánt terhességek elkerüléséhez, ahhoz az oktatás, hát az az egyetlen egy, amikor szexuálisan oktatni kell a gyerekeket. Angliában csináltak egy nagy felmérést, egy országos felmérést, hogy azok a több éven keresztül vettek részt egy csoport fiatal ilyen szexuális oktatásban, és utána megnézték évekkel később, hogy hát mi történt velük, és kiderült az, hogy egyáltalán nem csökkentette, sőt, növelte, tehát azok, akik szexuális oktatásban vettek részt, ebbe a komprehenzív szexuális oktatásba, azok 16%-a esett nem kívánt terhesség, míg azok, akik nem részesültek ilyenbe, azok már csak 6%. Tehát, hogy nem váltja be a hozzáfűzött reményeket azt, tehát hiába mondják azt, hogy még többet oktatni, elmagyarázni úgy, hogy hogy kell felhúzni a kondomot, ez nem működik. A másik pedig, amit Feri atya, vagy Tomko Ferenc atya az előbb mondott, ugye emlegette ezt a azt a szerelemhormont, a feniletilamint. Nemrég tudtam meg, hogy feniletilamin van a csokoládéban. Tehát, hogy ezért esznek a szerelmi bánatban szenvedők, csokoládét utána. Jó magam is csokoládéfüggő vagyok, tehát vagy csokoládét eszem, vagy nem tudom. Igen. Tehát az előadásomnak a témája, erkölcsi kérdése, vagy a civilizációk felemelkedése és bukása. Tulajdonképpen egy kérdése szeretném, hogy amit Feri atya nagyon-nagyon logikusan és szépen levezetett, hogy magánügye a szexualitás. Ugye Feri atya a szabad szexről beszélt. Hogyha megnézzük a mai médiát, és mit találunk a közbeszédben, a közvélekedésben, akkor ezek ilyen mondatokat találunk, ugye azt hiszem a másodikat egy egész híres magyar személyiség, média személyiség, a Détót Krisztina mondta, ez elég elhíresült, és még a saját köreinkben, mondjuk a plébeneli körökben, egyszer a feleségemben nem olyan régen voltunk egy plébeneli beszélgetésen, és ott egy hölgy azt mondta, hogy ő tényleg az életének minden területére beengedi a Jóistent, egyedül a hálószobájában nem. És hogy hát ugye katolikus körökben is ezt mondják, hogy ott nincs senkinek semmi keresni valója, az az én személyes magánügyem, az az én dolgom. Tehát az a probléma, hogy itt demográfiai katasztrófa fenyeget, azért az eljutott az emberekhez. Az viszont, hogy ennek esetleg köze van ahhoz, hogy én mit csinálok otthon a hálószobámban, a kettő közt nem érzünk a kapcsolatot. Tehát egyáltalán nem látjuk be, hogy a kettő közt bármilyen összefüggés lehetne. És így gondolkodunk erről a dologról. Sőt, azokat a megelőző korokat, amilyen a milyen kis volt nem is olyan régen, egy kegyetlennek tartjuk, amelyek hát szigorúbban szabályozták a szexualitást, és beleszóltak az embereknek az életébe. Itt a Ferenc atya nagyon-nagyon logikusan fölépítette egy ilyen okokozati viszonyt, hogy miből következik. Én most gyorsan felvázolnék egy másikat, tényleg nagyon gyorsan. Ugye, hogy csökkent a házasságban élőknek az aránya, ezzel párhuzamosan csökkent a termékenységi ráta, okokozati összefüggés nincs felállítva, tehát nincs kimondva, hogy a kettő egymásból fakad, valószínűleg így van. az is egy tény, hogy a vágyi gyermekek meg nem születésének az elsődleges oka a párkapcsolati bizonytalanság. Ez egy tény. A párkapcsolati bizonytalanság megelőzi az anyagi okokat. Tehát a nő nem akar saját magának szülni. Azt mondja, hogy neki nem kell úgy gyerek, hogyha nincs mellette egy férfi. Tehát nem az anyagi okok az elsődlegesek, azok másodlagosak. Mármint úgy értem, hogy a második legfontosabbuk. Egy másik, 1990-ben ugye még 31% esélye volt egy házasságnak, hogy válással érjen véget, 2007-ben meg már 45% esélye, és ha jól tudom, hogy Ferenc atya az imént mondta, ez emelkedett, és most már körülbelül 50%, igaz? Nagyjából ott tartunk. Európai szinten így van. És a legfontosabb, tehát elsősorban arra hivatkoznak a párok 95%, hogy azért válik el, mert boldogtalan. És a boldogtalanságon belül az elsődleges ok a hűtlenség. Tehát a házastársi hűtlenség, megcsalják egymást, és akkor elválnak. És akkor ezek után föl lehet állítani egy ilyen logikai, okokozati viszonyt, hogy van egy olyan privát döntésem, hogy én megcsalom a feleségemet, vagy a feleségem megcsal engem. Ezek után ugye felbomlik a házasságunk, nem születnek meg a kívánt gyerekek, mert ugye a nő nem akar önmagának szülni. Ez demográfiai katasztrófát eredményez, ahova mi tartunk most afelé. És egy általános gazdasági és kulturális hanyatlás lesz ennek a vége. Tehát össze tudtuk kapcsolni logikailag egy privát döntést azzal, hogy az egész társadalom java hogyan érintődik meg ezáltal. Ugyanakkor ez egy, azt hiszem, szóval én meg vagyok győződve róla, hogy ez így van, és ez logikusnak tűnik is. Ugyanakkor nem csak ezek a narratívák léteznek, nem csak én, szóval találkoztam olyanokkal, akik például azt mondják, hogy azért van ez a probléma, mert túl sok még mindig a patriarchátus, és azt ki kéne szorítani az egész világból, és hogyha a patriarchátusnak a gondolata eltűnne, akkor megoldódnának a demográfiai problémák is. Vagy pont a szabad szexualitás. Azt mondják, hogy még mindig túl szigorú a szexuális szabályozás, és az kéne, hogy az emberek teljes szabad közösségekben élnek, nem egyszerűen kommunákban, ilyen szexuális, szabados közegekben, teljességgel, és akkor megoldódnának, mert hát az egy nagyobb szeretett közösség, az nem redukálódik, meg nem kirekesztő, hanem befogadó, és hogy akkor megoldódnának a demográfiai problémák. Tehát nem csak ez egy narratíva létezik, az érdekesség az egészben az, hogy konkrét kutatások, ilyen részkutatások vannak, de olyan, amelyik egy az egybe vizsgálta volna, hogy a szexuális szokások, illetve a társadalmi kulturális java hogyan függ össze, hát nem nagyon vannak. És ezért abszolút unikum, és nagyon-nagyon fontos ennek az úrnak, Joseph Daniel Unwinnek, aki etnológus és szociálantropológus volt Oxfordban és Cambridgeben, tehát egy jelentős gondolkodó volt, a kutatása, amit ő 1934-ben a Szex és Kultúra című könyvben, ez egy jó vastag könyv, foglalt össze, és ő itt azt vizsgálta, hogy van-e kapcsolat szexuális szabályok és egy társadalom általános kulturális állapota között. A korszakban terjedt el ugye a freudizmus, akkor minden a pszichoanalízisnek a lázában égett, és ez ugye nem hagyta Unwin sem érintetlenül, és a Freudnak a szublimáció elméletét ő is magájába. Tehát ezt röviden emlékeztetnék rá, hogy ez micsoda. Ez arról szól, hogy az elfojtás, a szexuális impulzusoknak az elfojtása, az neurózist eredményez, megbetegíti az embereket. Ennek ellenére csodálatos módon a társadalom többsége mégis egészséges, hogy hogyan lehetséges ez. És akkor Freud azt mondta, hogy ez úgy lehetséges, hogy ezek a szexuális impulzusok, ezek más utat találnak. Tehát nem szexuálisan fejeződnek ki, hanem mondjuk kulturálisan, vagy a tudományban, művészetben, sportban, stb. Tehát ez az, ami aztán létrehozza az egész civilizációnkat. És szóval ez volt az a kulturális közeg, vagy a szellemi állapot, amiben Unwin a kutatásait megkezdte. Azt kell, hogy mondjam, hogy Konstantin Mascher, aki egy német szociológus is, ő az, aki például hozzám is eljutott a Joseph Daniel Unwinnek a hírét, aki tényleg egy nagyon jó kutató. Ő azt mondta, hogy hiába régi, mert 1934-ben jelent meg a könyv a kutatásokkal. Ez egy nagyon-nagyon szigorú metodikával kidolgozott kutatás volt, és egy nagyon-nagyon tisztességesen, tudományosan megalapozott munka a teljesség igényével. ugyanis ez az Unwin megpróbálta begyűjteni az összes rendelkezésre álló etnográfiai és etimológiai kutatást. Ezek alapján fölállított ugye két kategóriát, civilizátlanokra és civilizáltakra osztotta föl a vizsgált népeket. Ez nem értékítélet, ezt majd meglátjuk, hanem egyszerűen ezt egy kategorizálásként alkalmazta. És végén, tehát 16, mint látszik, 16 civilizált társadalmat sorolt fel, ez a sumeroktól elkezdve egészen az angolig, ugye a miénket ő az angolnak tekinti, az angol civilizációnak, illetve 80 civilizálatlant vizsgált meg, sokkal több volt, de azért nem vette be mégsem a kutatásába, mert megbízhatatlanak voltak az adatok és az adatfelvételnek a metodológiája. Tehát csak azokkal foglalkozott, amelyik megbízhatóak voltak. Elsődlegesen ugye arról beszélünk, hogy a kulturális kondíció, szexuális szabályozottság, a kettő hogyan függ össze. Hogy a kulturális kondíciót az hogyan vizsgálta, úgy, hogy a ritusok alapján ismerik meg őket. Tehát megnézi, hogy milyen ritusokat követtek a különböző, és most elsősorban a civilizálatlan népekről beszélünk, sőt kizárólag azokról, és azt találta, hogy három kategóriában, tehát igen, a kategorizásoknak az alapja ugye az volt, hogy a külső erőkre, hogy milyen választ adnak. Tehát olyasmikre, mint a születés, halál, bőtermés, szűktermés, eső, szárazság, betegség, szűkös időszakok, hogy ezekre milyen választ adtak. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kicsit ez a vallásos hozzáállásuk a különböző népeknek, és ugye a rituális kategóriai, meg a sorscsapások kezelése, az időjárás befolyásának a módszerei, illetve a szellemeknek a kezelése. És három külön kategóriába sorolta a vizsgált népeket. Ugye a zoisztikus, a zón az azt jelenti, hogy állat. Ezek nagyon egyszerű rituáléik vannak. Még nincsenek kötve sem állandó helyhez, sem állandó személyhez. Nincsen sem templom, sem más helyszín az áldozat bemutatására. Legjobb esetben is egyetlen egy varázsló tartozik a törzshöz. Aztán ennél már fejlettebb a manisztikus, a mánész az azt jelenti, hogy ős. És ez az ősök tiszteleti alapon, akkor kicsit belehúzok. És van a deisztikus, amiknek meg sokkal kiforrottabb az istenképe. A deisztikus kultúrában jelenik meg a templom, mint az Isten tiszteletnek a helye, és itt jelenik meg a papság, mint állandó, kiszolgáló személyzete ennek a... És az ismeretlen való találkozásnak az esélye sokkal, de sokkal komplexebb, és sokkal, de sokkal összetettebb, mint az előzőeknél. A másik ugye változó a szexuális reguláció volt. Itt akkor nem is sorolom föl, amit a legfontosabbnak tartott a civilizálatlan népeknél, az házasság előtti szexuális regulációknak a vizsgálata volt, amit három alkategóriába osztott föl. Házasság előtti szabadság, ugye itt néhány kivételt eltekintve nem szankcionálták a nemi életet, a házasság előttit, alkalmankénti vagy időszakos önmegtartóztatás. Itt nincs teljes egészében tiltva az a segerőti szexualitást, olyankor engedélyezett, hogyha mondjuk tényleg nem vérfertőzés, vagy nem származik belőle terhesség. És a házasság előtti szüzesség, hogy ebben az esetben a nővel szemben abszolút elvárás volt, hogy szűze maradjon, menjen bele az esküvőbe, és ezt meg is vizsgálták. Tehát erre volt egy hely, meg volt egy személy, aki ezt megvizsgálta. Na most megvan a két kulturális kondícióknak a listája, illetve a kritériumai, meg a szexuális regulációnak a kritériumai, és a kettőt egy táblázatban összehasonlította. Most nem lehet elolvasni, igazániból csak a mintázatra hívnám fel a figyelmet. A sötét foltok az egyik oldalon a kulturális kondíció, másik oldalon a szexuális regulációnak a mienségét, hogy melyik kategóriába tartozik, azt jelölik. És mint látszik, tulajdonképpen fedésbe lehetne hozni a két ábrát. Tehát nagyon-nagyon szoros összefüggést, ahol nem, ott megint az adatfelvételnek a bizonytalansága miatt. És ez magát a kutatót is nagyon-nagyon meglepte, hogy ilyen szoros összefüggést lehet felfedezni, hogy minden zoisztikus társadalom engedélyezi a házasság előtti szexuális szabadságot, és viszont az összes olyan társadalom, ahol engedélyezve volt a házasság előtti szexualitás, az a zoisztikus kulturális formában volt. A többit nem sorol föl, de ez mindegyiknél ugyanígy igaz volt, ez az összefüggés. Ebből levont egy axiómát, azt mondja, hogy bármely földrajzi környezetben lévő bármely társadalom kulturális állapotát a két nem közötti viszonyok múltbéli és jelenbéli szabályozása kondicionálja. Én is ezután bevezeti, mert ugye lassan foglalkozunk, ezek voltak a civilizálatlan népek. Ugye az van, hogy Unwin felfogása szerint minden nép egy nagyon egyszerű felfogással, környezetének nagyon egyszerű magyarázatával kezdi, ami aztán vannak népek, amik gyors fejlődésnek indulnak, vannak, amelyek stagnálnak, és vannak olyanok, amelyek egy magasabb kultúrás szintről visszaesnek, tehát visszafejlődés is abszolút van. És erről azt mondja, hogy például a deisztikus népek azért fejlettebbek, mert az elitjüknek több lehetősége, meg ideje, meg akarata volt gondolkodni a környezet dolgairól, több okokozati viszonyokat, több okokat tudtak föltárni, és ezáltal nagyobb tudás birtokába jutottak, amit ő társadalmi energiának nevez. Ugye ez a szexualitás szublimációból származó társadalmi energia azt is mondja, hogy ennek csak akkor van esélye egyáltalán működésbe lépni, ha a szexuális lehetőségek korlátozottak. De cserébe, ha kitágulnak, akkor a társadalmi energia is el fog tűnni, ezt mondja. Nagyon érdekes megfigyelés, hogy a szexuális normákban beállt változás kulturális következményei nagyjából három generáció. Ez érdemes, később még vissza fogok erre térni, remélem, lesz még időm rá, hogy egy évszázaddal később lesznek nyilvánvalóak. A kulturális felmerkedés. Hogyan lesz, hogyan ott volt az a 16 nagy civilizáció? Hogyan fog egy civilizálatlan nép eljutni abba a kategóriába, hogy civilizált, racionalisztikus társadalomnak lehessen nevezni? Ugye ez milyen a racionális társadalom? Hát röviden összefoglalva megjelennek a tudományos módszerek, racionálisan viszony a környezetéhez, elemez, megfigyel, analizál, tudásszolmire jellemzi, nem csak egy ősokra vezet vissza mindent, hogy a halált, a rossz időt, stb., hanem okoknak a számtalan részét is, mint tehát tudományos módszerek megjelennek, például ugye a miénk is ilyen a tudományos módszerekre dolgozik. A felemelkedés kritériumai, ugye a rítusok terén, ugye most megyünk fel a civilizált társadalmakhoz, a nagy társadalmak. Rítusok terén deisztikus kondíció, abszolút monogámia, monarchikus államforma, minket most az abszolút monogámia fog érdekelni. Ez a házasság utáni szexuális regulációkhoz tartozik. Abszolút poligámia, senkitől nem várják el, hogy csak a házastársával juttassa kifejezésre a szexualitását. Módosított monogámia, ugye általában minden civilizáció és minden társadalomban szigorúbb szabályok vonatkoznak a nőkre, mint a férfiakra. Ilyen a módosított monogámia, és egy férfinak lehet több felesége. Valamint az abszolút monogámia, ami tulajdonképpen szerintem a legnagyobb egyenlőség férfi és nő között, mert a férfiakra is ugyanolyan szigorú szabályok vonatkoznak. Tehát, hogy ez csak az egész életükben csak egy házastársal juthatják kifejezésre a szexualitásukat, a vállás rendkívül ritka, azt nagyon komolyan szankcionálják, és nem engedik. Azt mondja, hogy múltban különböző nagy kultúrák emelkedtek fel a világ különböző pontjain, virágoztak, majd leanyatlottak. Minden egyes esetben ez nagyon fontos. A társadalom a történelmi felemelkedés útját az abszolút monogámia állapotában kezdte. Ugye deisztikus kondíció, házasság előtti szüzesség, abszolút monogámia, ez a kettő. Nagyon leredukálódtak ugye a szexuális lehetőségek körei. Az, amikor ilyen szigorúan szabályozva van a szexualitás, ezt az emberek mindig és minden körülmények között hát elnyomásként és fájdalomként és bántásként élik meg, és elkezdenek ellene lázadni. És ugye egy szexuális forradalom zajlott le, ez sem újdonság, nem csak nálunk volt szexuális forradalom, ez majdnem mindenhol lezajlott, és meg is lett az eredménye, engedményeket kaptak a szigorúság, mondjuk egy férfinek lehetett több felesége, ezáltal a társadalmi energia megcsappant, és a civilizációk hanyatlásnak indultak. Viszont, mivel csak három generáció után válik nyilvánvalóvá a szexuális normákban beállt változás, ezért előfordulhat, ez nagyon érdekes, előfordulhat, hogy egyszerre, egy társadalom egyszerre mutat nagy kulturális teljesítményt és teljes szexuális szabadságot. Ezek a nagy társadalmak különböző földrajzi viszonyok közt éltek. Más rasszokhoz tartoztak, de a házassági szokásoknak a története ugyanaz. Kezdetben minden egyes nagy társadalom ugyanúgy vélekedett a szexualitás szabályozása felől. Aztán ugyanazok a harcok kezdődtek, ugyanazok az érzelmek kerültek kifejezésre, ugyanazok a változtatások történtek, amelyek ugyanazt az eredményt hozták. Mindegyik társadalom a minimumra redukálta a szexuális lehetőségeket, és a felszabaduló nagy társadalmi energia birtokában virágzásnak indult. Aztán kitágította a szexuális lehetőségek körét, a társadalmi energiája elfogyott és leanyatlott. Az egyetlen igazán figyelemre méltó jellemzője ennek az egész történetnek a kérlelhetetlen monotónia. Ahogy Ambini szemben megnézzük a mai korunkat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a szexuális a házasság előtti szüzesség hát már nem kritérium egyáltalán, meg nem elvárt dolog. A házasság utáni monogámia szintén nem, mert ugye sokan beszélnek arról, hogy noha az embernek egy házastársa van, de hát tolt poligámiáról lehet beszélni, úgyhogy többször házasodnak. A válás ugye megengedetté vált a társadalom, nem szankcionálja. Ez azt eredményez, hogy a házasság kezd elsúlytalanodni. A házasság újra definiálására rengeteg kísérlet történik. Itt óriási támadás éri a házasságot jobbról balról. Összefoglalásaképpen ezt mondta, hogy olyan vágyakról lehet hallani, hogy valaki egyszerre szeretné élvezni a magas kultúra gyümölcseit, és eltörölni a kötelező szexuális önmegtartóztatást. Az emberi organizmus eredendő természetét tekintve azonban úgy tűnik, hogy ezek a vágyak összeegyeztethetetlenek, sőt egymásnak ellentmondóak. Az ilyen reformert ahhoz a buta kisfiúhoz lehetne hasonlítani, aki egyszerre szeretné meg is tartani és meg is enni a tortáját. Minden emberi közösségnek szabadságában áll választani, hogy vagy nagy társadalmi energiákat produkál, vagy élvezi a szexuális szabadságot. A tények azt mutatják, hogy a kettőt egyszerre nem teheti meg egy generációnál tovább.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.